Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 487. dicséretünk első versét énekelve kezdjük. A 487. dicséretünk első versét énekeljük. Magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. Testvérek, és a barna énekes könyvünkből fogunk most egy éneket tanulni. A 661. éneket keressük ki ebből az énekes könyvünkből. Szabad elvenni a padokról, hogyha valahol, nem jutott. 661. dicséretet fogjuk tehát tanulni ebből az énekes könyvből. Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten.
Szent és szüntelen együtt te sorban.
Gyertek, testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT-ból olvasunk a 19. úrnapja kérdéseit és feleleteit. Gészabó László pótpresbiter testvérünk a felolvasók közöttünk. Ezek a kérdések az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül pedig még mindig azokhoz a tételekhez, amelyeket Jézus Krisztusról vallunk.
Miért mondod ezt? Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Mert Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy ott az ő keresztény egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nekünk a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy a Szent Lelke által miránk tagjaira kitölti mennyei ajándékait, továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat. Az, hogy mindennemű háborúság és üldöztetés közepette, felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélő bírót, aki előbb érettem, Isten ítélőszék elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő maga minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhoztatásra veszed, engem pedig minden ő választottjaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen.
Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napra jelölt szakaszunkból, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből a 17. fejezet 16. versétől a 34. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott Isten félőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyiküktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek. Bizony, az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett közöttük az Areopágita Dionízosz is, egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik hallgatjuk az ő igéjét, és adja, hogy megértsük hozzánk való szent üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki szent lelked által mennyei javakban részesítesz bennünket. Magasztalunk téged azért a hűségért, amely nem olyan, mint a miénk. Köszönjük a végtelen szeretetedet és hűségedet, amellyel az istenfélők irányában vagy, hogy őket megőrzöd, oltalmazod, és vezeted azon az úton, amelyet a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által nyitottál nekünk, hogy mi dicsőségedre élhessünk ezen a földön. Köszönjük mindazt, amit érettünk tettél. Hadd magasztaljunk és hadd imádjunk téged, azért, mert úgy bánsz velünk, ahogyan mi azt nem érdemeljük. Köszönjük te neked, hogy ebben az órában is várhatjuk, mint a te gyermekeid, azt, hogy megnyitod mennyei tárházaidat, és élő igével ajándékozol meg bennünket. Kérünk, segítsél meg mindannyiunkat, hogy a mi szívünk, lelkünk, értelmünk ott lehessen most te rajtad. Hadd függesszük a mi tekintetünket te reád, és hadd lássunk téged ebben az órában. Köszönjük te neked, hogy nem hiába való dolog ez. Köszönjük te neked az erőt, amellyel oly sokszor megajándékoztál. Köszönjük a te vezetéseidet, amelyekkel tanácsoltál bennünket. Háladással köszönjük meg sokszori intéseidet, amelyel megóvtál bennünket. Kérünk, cselekedjél most is irgalmasan és hatalmasan közöttünk, velünk és érettünk. Amen. Kedves testvéreim, elfoglalva helyünket, az ige hirdetés hallgatására készüljünk a 373. dicséretünk éneklésével. A 373. dicséretünknek énekeljük az első és a negyedik versét. Az első vers így kezdődik: Jövel, Teremtő Szentlélek. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetéből olvasom közöttetek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetéből a 16. és a 17. verset, ahol ezeket találjuk megírva. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Kedves testvéreim, érdekes szóval, fogalommal találkozunk a fölolvasott szakaszban, és érdekes szituációval is, ami nem túl gyakori a Bibliában. Pál apostollal kapcsolatosan se nagyon olvasunk máshol arról, hogy háborgott volna az ő lelke, valami fajta indulatról árulkodik az, amit itt a apostolok cselekedeteiről írott könyv elárul nekünk vele kapcsolatosan. Talán úgy is érezhetik néhányan, hogy ez nem nagyon illik bele a Pál apostolról alkotott képünkbe, hiszen egy békességes, birkatürelmű embert képzel el a legtöbb bibliaolvasó keresztjén, hát ilyen volt Pál apostol. Most azonban azt olvasjuk, hogy háborgott a lelke. De minek előtte ennek a magyarázatába belefognánk, hadd mondjam a testvéreknek azt, és hadd emlékeztessem a testvéreket arra, hogy azért előfordult ilyesmi Jézussal is. És ahogyan sok embernek a Jézus képébe valahogy nem illik bele az a Jézus, amelyik korbáccsal rendet tesz a templomban, és kiűzi onnan a templom előteréből, az imádság helyéről, a pogányságért kellett volna ott imádságot mondani, erről a helyről kiűzi az árusokat, ahogyan sok embernek a Jézus képében ez valahogy nem fér be, és inkább szereti átugrani ezt a helyet, azért lássuk meg, hogy Jézus életében is voltak indulatok. Szent indulatok voltak ezek, és ha most Pál apostol indulatáról beszélünk, akkor érdemes úgy olvasnunk ezt a mondatot, ahogy ezt leírta nekünk Lukács evangélista, háborgott Pál apostol lelke a bálványok miatt. A bálványok miatt. Nos, Pál apostol Aténban volt, ami az akkori világnak, az általa elérhető világnak az egyik legnagyobb városa volt, óriási tömeggel és vallási kultusszal. Aténban sokféle, mondhatnánk azt, hogy mindenféle vallás megtalálható és elérhető volt. Kiki abban gyakorolta magát, amihez éppen kedve szottyant. És még azt olvastuk ezekről az aténi emberekről, hogy szerették az újdonságokat. Ez azt is jelentette, hogy a maguk részéről az Isten kultusz nem egy zárt egység volt, nyitottak voltak arra, hogy ha valaki hoz még valami érdekességet, azt integrálják az életükbe. Azt beépítsék az életükbe. Amikor Pál apostol a missziói útja során oda kerül Athénba, és szerte jár a városba, akkor azt olvassuk, hogy háborgott a lelke ezt látván, hogy az aténi emberek ilyenek. Hogy az aténi emberek a bálványaik felé fordulnak, mindenre gyártanak maguknak egy istent, azzal foglalkoznak, hogy ezeket az élettelen isteneket kiszolgálják, azokat imádják, ezeknek a kultuszában töltik el az életüket. Vajon mi volt az, ami Pál apostolt erre a háborgásra indította? Valami fajta irítség? Valami fajta olyan dolog, hogy ezek az emberek csinálhatnának jobb dolgokat is itt? Vagy valami fajta erkölcsiség, hogy inkább dolgozniuk kellene a sok istentisztelet helyett és a sok élvezet helyett, amit itt elkövetnek ezekben a templomokban és kultusz helyeken. Nem, meg kell lássuk azt, hogy Pál apostol lelkének háborgása más okokra vezethető vissza. De mielőtt ennek tisztázását megkezdenénk, hadd kérdezzem meg a testvéreket, hogy valamilyen módon ismerőse nekünk ez a helyzet és szituáció. Sok minden miatt szoktunk morogni, sok minden miatt szoktunk háborogni, sokszor reggeltől estig ezt csináljuk. Sok minden miatt idegeskedünk, de hadd kérdezzelek meg benneteket, akik keresztény emberek vagytok, annak mondjátok és annak tartjátok magatokat, hogy háborog-e időnként a lelketek, amiatt a sokszínűség miatt, ami a világnak nagyon tetszik, de ami mégsem az élet. Sokszor úgy érzem, belesimulunk ebbe a világba. Odaadjuk magunkat, és azt mondjuk, mi is csak egy szín vagyunk a sok közül. Aztán csinálja mindenki azt, amit akar. Pedig ha igaz istenfélő emberek vagyunk, amilyen Pál is volt, akkor kell, hogy háborogjon a lelkünk. Emiatt igazán kellene, hogy háborogjon a lelkünk. Testvérek, nagyon sokféle kultusz alakul körülöttünk. És most itt nem csak azokról a vallási mozgalmakról beszélek, amelyek Magyarországon is a rendszerváltás óta megszületnek, élnek és virágoznak, hanem arról is, hogy az emberek hogyan gondolkoznak, és hogyan alakítanak ki sokszor maguknak személyes hitet, személyes vallásosságot, hogyan építik az emberek föl az életüket ingoványos emberi filozófiákra. Nem találjuk-e aggasztónak azt, hogy az emberek ugyanúgy, ahogy ott Athénban ma is, vágynak az újdonságra? És már mindegy, hogy micsoda, csak új legyen! Csak új legyen! Tegnap volt egy verseny döntője, ahol európai országokból küldtek versenyzőket, hogy énekeljenek Európának. És megdöbbentő, testvérek, az, hogy egy olyan személy nyeri ezt a versenyt, aki eredetileg férfinek született, de most nőként akarja élni az életét, vastag fekete szakállal. Már a látvány is olyan, amikor nagy estéiben színre lép valaki hosszú hajjal és fekete szakállal, férfinek születve, de nőként előadva magát, ami megdöbbentő. És a még megdöbbentőbb dolog az, hogy amikor az ember végigköveti a szavazatokat, akkor Európa katolikus protestáns országaiban ez a versenyző kapja a legtöbb szavazatot. És az ember megdöbben. És kell, hogy háborogjon a lelkünk, hogy milyen világban élünk. Milyen példaképek kerülnek oda a gyermekeink elé. Mit fognak ők látni? De kell, hogy megdöbbenjünk azon, hogy hát a mi társadalmunk ezt látja helyesnek. Az a világ, amiben élünk, az ilyen világ. Keresi az újdonságokat, fölépít magának egy sokszínű világot, amiben minden belefér. És a hív ember lelke kell, hogy ezen háborogjon. Bosszantó, igen bosszantó, mikor becsukják előttünk a buszajtót. Bosszantó az, hogy szétszórják a szemedet a lépcsőházba. Az is bosszantó, hogy a szomszéd kutyája ugat, vagy a macskája nyávog, testvérek, de szokott a szívünkbe, lelkünkbe háborgás keletkezni azért, amit látunk magunk körül a világban. Azért a tragédiáért, amelyben benne vagyunk, amelyről már nem lehet úgy beszélni, hogy majd ránk fog következni, hanem hogy mivel vastagon benne van Európa, és benne van a mi saját társadalmunk is. Pál apostol elment Athénba, és háborgott a lelke a bálványok miatt. Sok szép dolgot látott Pál apostol Athénba. sokkal szebbeket, mint amiket most az odautazó turisták láthatnak. És mégis háborgott a lelke. A pálványuk miatt. Miért van ez, testvérek? Azt gondolom, döntően azért, és ez az első dolog, amit megvizsgálunk, mert Pál apostol másféle lelkülettel volt jelen. Pál apostol másféle lelkülettel volt jelen abban a világban, mint mások. Általában akkor is, és ma is az emberek azt firtatják, hogy mit kaphatok a világtól. Mit kaphatok a világtól? Milyen élvezeteket, milyen szolgáltatásokat, milyen kényelmet, milyen biztonságot, az emberek nagy része ezt keresi. Mit kaphatok a világtól? A hívők is sokszor belefolynak ebbe a gondolkozásmódba, amikor azt kérdezik egymástól, vagy éppen a lelki gondozójuktól, hogy mi fér bele a hívő életébe? Meddig mehetünk el a világba? Meddig gyalogolhatunk a világba? Moziba menni szabad? Filmet nézni szabad? Sportolni szabad? Az ember kutatja, szakítani akarok a világból, kapni akarok a világból. Mondják meg, mennyit lehet szakítani nekem, a hívő embernek? Mennyit meríthetek? Mennyit vásárolhatok meg a világ kínálatából? Az a társadalom, amiben élünk, az a társadalom egy ilyen életfelfogást oltott az emberek szívébe, ahol mindenki a hasznot keresi. És ez elhat a hívők szívére és lelkére is. Sajnos sokszor Istennel kapcsolatosan is csak ilyenek vagyunk. Mi az, ami Istenből haszonként kinyerhető? Addig kell az Isten, és általában az az Isten kell, amíg van szolgáltatás. A szolgáltató Isten, az nagyon sokaknak kedves Isten, akinek elmondok egy imát, és betölti az én kérésemet. Testvérek, ez a világ lelkülete. Amikor pára nézünk, akkor egy másik lelkülettel találkozunk. Egy olyan lelkülettel találkozunk, testvérek, ahol Pál nem venni akart, nem fogyasztani akart, hanem Pál adni akart. És ez óriási különbség. Bejárta Pál apostol az akkori világ legpompásabb helyeit. Azok a városok, ahol megfordult, azok a gyülekezetek, ahova levelet írt, a világ legpompásabb városai voltak abban a korszakban. De soha nem azt kereste egyetlen egy helyen sem, hogy mit vihet magával, hanem azt kereste, hogy mit hagyhat ott, és hogy hagyhatna ott valamit. Testvérek, óriási nagy különbség. Amikor idegenbe megyünk, szeretünk mindenféle kis csecsebecséket vásárolni, emlékeket, amiket magunkkal vihetünk. De a legtöbb ember nem gondol arra, hogy egy idegen helyen ott hagyjak valamit. Valamit, ami azokat gazdagítja, ami azt a közeget formálja, mássá teszi. Testvérek, a Biblia beszél nekünk arról, hogy gazdagok vagyunk. Isten által meggazdagítottak vagyunk. Így kell magunkra gondolnunk ebben a világban. Jézus szavait idézi az apostolok cselekedeteiről írott könyv, aki azt mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. És amikor Jézus Krisztus szavaira gondolunk, akkor nem tehetjük meg, hogy ne jusson eszünkbe az ő végszavai közül néhány, ahol Jézus elküldi az ő tanítványait azért, hogy adjanak ennek a világnak. Adjanak ennek a világnak valamit, amivel ez a világ nem rendelkezik. Testvérek, Pál apostolban Jézus lelkülete van, aki nem venni akart ebből a világból, hanem adni akart ennek a világnak. És a hívő lelkület az ilyen lelkület. a keresztény lelkület ilyen lelkület, testvérek. Hogy abból a gazdagságból, amit nekem Isten ajándékozott, én tovább akarok adni másoknak. Abból a világosságból, amivel Isten engem megajándékozott, részesíteni akarok másokat. Testvérek, meg kell, hogy kérdezzük magunk, hogy milyen lelkülettel élünk ebbe a világba. Milyen lelkülettel élünk ebbe a világba? Akarunk-e adni ennek a világnak? Azt gondolom, hogy a kereszténységet a 20. század elhitette, és a 21. század az, hogy nem kell adni. Majd a világ megkeresi, amit akar. Nem kell adni. Sajnos lehárdozott a keresztény misszióknak az a korszaka, ami korábban jellemző volt, ahol a keresztények elmentek, hogy misszionálják a világot, hogy misszionáljanak társadalmakat, hogy beszéljenek nekik arról nagy kincsről, amit kaptak Istentől. Igaz, hogy sokszor ezt a keresztények nem jól csinálták, ebben őszintének kell lennünk. De mégis volt olyan korszaka a világ történelmének, amikor a keresztényeket mozgatta ez, hogy menjünk és adjuk tovább. És ha ma magunkra nézünk, akkor azt kell mondjuk, hogy elhitetett emberek vagyunk, akik elhittük azt, hogy a kereszténység magánügy, ez a négy szobám, négy fala közé tartozó dolog, mint ha elfelejtkeztünk volna arról a lelkületről, amely Jézusban volt, aki adni akart, és arról a parancsról, amely úgy szólt nekünk, hogy mi is adjuk tovább. Adjuk tovább. Testvérek, legelőször is azt gondolom, hogy ha bennünket ez a világ nem izgat, ha a világ nem háborgat, a világ sokszínűsége, akkor legelőször is a lelkületünket kell mérlegre tenni. Hogy vajon a lelkünkben minden a helyén van-e. Másodszor azt kell lássuk, testvérek, hogy mi az, amit Pál apostol annak a világnak, annak a társadalomnak, annak a közegnek adni akart. Mert föltehetjük a kérdést, hogy vajon mit adhatok én? A kis picurka budapesti ember a 8. emeletről, mit adhatok én a világnak? Mit adhatok én a keresztény ember, aki azért kisebbségben vagyok ebben az országban is, mit adhatok én a társadalomnak? Testvérek, arra kaptunk Istentől és Jézus Krisztustól felhatalmazást, hogy a legdrágább kincsünket adjuk tovább. Akinek kincs van az életében, az általában el szokta dugni, el szokta rejteni, beszokta zárni széfbe. Biztosítás szokott rá kötni, és olykor ünnepélyes alkalmakkor a kincsét megnézi, előveszi, megmutatja gyereknek, unokának, majd egyszer a tied lesz, de gyorsan vissza a szekrény aljára, eldugjuk. Mi Jézus Krisztustól és Istentől azt kaptuk parancsba, hogy a kincset, amit ő nekünk adott, azt osszuk szét. Nem azt kaptuk parancsba, hogy dugjuk el, rejtsük véka alá, hogy Jézus beszélt erről, hanem azt, hogy osszuk meg emberekkel. Mi ez a kincs? Mi ez, amiről nekünk beszélnünk kell? Testvérek, az a kincs, amiről Pál apostol is beszél ott Athénba. Arra kérem a testvéreket, hogy majd olvassuk-e otthon ezt a részt, Pál apostolnak ezt a prédikációját, ahol ő elkezd Athénban Istenről beszélni. Arról az Istenről, akit Athénban nem ismernek. Nem arról kezd el Pál apostol beszélni, hogy rossz az az Isten tisztelet, amit itt a különböző Isten templomokba gyakoroltok. Nem azt mondja nekik Pál apostol, hogy vigyázzatok a kultuszi paráznákkal, mert betegek lesztek, nemi betegek lesztek, azzal, hogy ott a templomban paráználkodtok. Nem ezt mondja nekik Pál apostol, hanem előáll Pál apostol és beszél arról ezeknek az embereknek, amit ők nem ismernek. Hiszen azt mondja Pál apostol, hogy ti annyira nyitottak vagytok, hogy csináltatok, láttam itt az egyik templomban egy oltárt az ismeretlen Istennek. Ezek az aténiek annyira integrálóak voltak, hogy úgy voltak vele, hogy biztos vannak olyan istenek, akiket mi nem ismerünk. hogy azok ne haragudjanak meg ránk, hogy ne legyen bajunk az életbe, állítsunk azoknak is egy oltárt. Az ismeretlen Istennek. Így nem eshet bajunk, be vagyunk biztosítva. Biztos vannak a világban még olyan hatalmak, amiket mi nem ismerünk. És amikor Pál elkezd nekik prédikálni, akkor arról kezd nekik beszélni, akit ők nem ismernek. Arról kezd számukra beszélni, amiről ők semmit sem tudnak. Sokat tudtak ezek az emberek ott Athénban. Azt olvassuk, hogy filozófusok vették körül Pált és beszélgettek vele. Tudjuk ma már történelemből, hogy nem buta emberek voltak ezek ott Athénban. Sok mindent tudtak, de nem mindent. És ezt ők is elismerték, amikor ezt az oltárt felállították. Sokat tudtak, de Pál észrevette, hogy a legfontosabb tudásnak hiával vannak. Sok mindent hittek, de az egyetlent, amit érdemes hinni, nem ismerték, és nem is hitték. És Pál apostol ezt tudja nekik nyújtani. A hit tudását adja át Pál apostol. Azt mondja hozzátok hasonlóan, én is hiszek, de én tudom, ki az az ismeretlen Isten, akinek ezt az oltárt ideállítottátok. Én ő benne hiszek, és őróla fogok nektek beszélni. Én tudom, ki az, akit ti ismeretlen Istennek neveztek. Istenről, testvérek, ebben a világban csak a hívők tudják azt, hogy kicsoda. Csak a hívők tudják azt, hogy kicsoda. Azok a hívők, akik hiszik a kijelentést, amelyben Isten magáról bizonyságot tett. Ne áltassuk magunkat azzal, testvérek, hogy a világi emberek tudják azt, hogy kicsoda Isten. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a hitetlen emberek, akik a Bibliát nem vezik a kezükbe, tudják, hogy kicsoda Isten. Nem tudják. Mert mi se tudtuk, hogy kicsoda Isten addig, amíg az Isten kijelentésével, a Szentírással meg nem ismerkedtünk, és amíg hittel el nem fogadtuk azt, amit ott Isten magáról kimond. Az az ember tudja, hogy kicsoda Isten, aki hiszi Isten kijelentését, és ismeri is a kijelentést. Pál apostol így jelent meg közöttük. Azt mondta, akiről ti nem tudjátok, hogy kicsoda, én arról beszélek nektek, mert én tudom, hogy ki ő. Testvérek, mi az, amit adhatunk ennek a világnak? Az, amit a világ nem ismer. Felejtsük el azokat a jelzőket, hogy keresztény ország, meg keresztény társadalom. Mert sajnos, noha ma használjuk ezeket a kifejezéseket, de igazából nem vehetjük komolyan, mert az emberek döntő többsége nem ismeri a kijelentést. És amíg nem ismeri, addig nem is tudja hinni sem. És amíg nem tudjuk a kijelentés alapján azt, hogy kicsoda Isten, addig felejtsük el azt, hogy mi keresztények vagyunk. Addig ez csak egy bélyegző, amit esetleg időnként előrántunk és mutatjuk, hogy mi keresztények vagyunk, holott fogalmunk sincs róla, hogy az mit is jelentene. Nos, testvérek, Pál apostol ezt akarja elmondani. És meggyőződésem a mai világot látva, testvérek, hogy nekünk is Istenről kell beszélnünk abban a társadalomban, amiben élünk. Istenről kell beszélnünk. Istenről kell tudást szereznünk a kijelentés alapján. És hadd helyezem a szívetekre, hogy nem lesz Magyarország sora addig jobb, meggyőződésem, amíg mi keresztény emberek el nem kezdjük megtanulni, forgatni a kijelentést, szívünkbe venni, elhinni azt, amit ott Isten magáról kijelent. Testvérek, azt gondolom, hogy a jelenlévők egy része már sajnos úgy nőtt föl, hogy a Bibliát nem túl gyakran forgatta ifjúságában. De biztos vagyok benne, hogy a jelenlévők egy részének a gyermekei meg abszolút úgy nőttek föl, hogy nem forgattak Bibliát. Miért feltételezzük azt, hogy ők tudják, kicsoda az Isten? Ne keverjük össze az egyházat, a templomot Istennel. Az nem Isten. Az Isten élő és örökké való személy, akiről beszélni kell. És nézzétek meg Pál apostol, hogy beszél ezeknek az embereknek az Istenről. Ők megértetik, hogy kicsoda az Isten, akire ők azt mondták, hogy hát ismeretlen Isten. Pál bemutatja nekik, hogy kicsoda ez az Isten. Mit tett az emberért? Erre van szükség ma is. Végül szeretném arra fölhívni a figyelmeteket befejezésül, hogy meg kell nekünk találnunk a tudásunkkal, hitünkkel a helyes viszonyt és mértéket a világhoz. Hiszen sokakban ott van az a feszültség, hogy látjuk ugyan a világnak az elesettségét, látjuk a világnak a baját, és elég, ha ezt megállapítjuk, vagy esetleg ítéletet mondunk felette. Az 1 János 2.15-ben azt olvassuk, így tanítja János a korabeli keresztényeket, ne szeressétek ezt a világot. És ez ma is szimpatikus a keresztények egy részének. Hát elmondjuk róluk, hogy milyenek, bebélyegeztük, becsuktuk az aktát, mi meg éljük a magunk életét. Nem szabad őket szeretni. De erről beszél János apostol. Ugyanis a János 20.21-ben, valamint Jézus főpapi imájában egyaránt elhangzik az, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy elküldelek titeket ebbe a világba. Elküldelek titeket ebbe a világba. Ez talán egy olyan feszültség, amit nehéz feloldani. Hogy Jézus beküld a világba. Másfelől meg azt mondja a világ, hogy ne szeressétek ezt a világot. Testvérek, csak úgy oldható föl ez a feszültség, hogyha megértjük azt, hogy miért küld be bennünket Jézus ebbe a világba. Ez pedig nem más, mint az, amit ő maga is elmond, azért, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket, tanítsuk őket arra, amit tőle kaptunk, hogy továbbadjuk a hitünkön nyugvó tudásunkat, testvérek. Mi a világból nem vonulhatunk ki, mert Jézus azt mondta, hogy elküldelek benneteket ebbe a világba. Mi a világgal nem lehetünk szeretetlenek, de látnunk kell azt is, hogy hogy kell a világot szeretnünk. Úgy kell szeretnünk, hogy a világban hirdetjük az evangéliumot, testvérek. A világ elmúlik, annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Az a mi világszeretetünk, hogy ezt elmondjuk a világnak. Hogy aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad mind örökké. Valami bugyuta hasonlattal hadd mondjam, ha valaki fuldoklik mellettünk a vízbe, annak ugye mi nem fésűt adunk, hogy fésűködjön meg, mert nem jól áll a fizimiskája. Mert az nem jó segítség. Őt máshogy kell szeretni. Persze, a gyermekünknek a ballagás előtt adhatunk fésűt. Mondhatjuk neki azt, hogy szedd rendbe magad, mert ott az a szeretet. De egy fuldoklónak mentővet kell dobni, vagy a kezünket kell nyújtani, mert ő rajta ez segít. Testvérek, a világon Isten tud segíteni. És az embereken azt tud segíteni, ha megismerik az őket szerető Istent. És ha valamit tudunk adni ennek a világnak, akkor az az, hogy a Pál apostollal együtt bizonyságot teszünk arról az Istenről, aki szeretett minket, és akit mi is szeretünk. Nos, Pál apostol lelke háborgott, de ez nem oda vezetett, hogy Pál apostol kivonult Athénból, és azt mondta, ebből a világban én nem akarok egy lépésre tovább tenni, hanem ahogy olvastam nektek, azt jelentette, hogy nap mint nap beszélt, vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, majd amikor azt mondták a zsinagógában, hogy most már mi elfáradtunk, már nem tudunk veled tovább vitázni, akkor Pál kiment a főtérre, és ott pedig azokkal vitázott, és azokkal beszélgetett, akiket ott talált, válogatás nélkül. Háborgott a lelke, de nem kivonult, hanem bele a sűrejébe. És mondta mindazt, ami az ő hitén nyugvó tudás, meggyőződés volt Istenről. Hadd hívjalak és bátorítsalak erre benneteket is. Ha háborog a mi lelkünk, akkor pontosan itt az ideje annak, hogy bele menjünk ebbe a világba azzal a szeretettel, amelyen Jézus Krisztus is eljött közénk. Elmondjuk ennek a világnak. Hadd kérjelek benneteket, nem szeretnék semmilyen metódusra senkit rábírni, vagy rákényszeríteni, vagy hogy úgy érezzétek, hogy teljesíteni kell. De gondolkozzatok el azon, hogy hányszor telnek úgy el hetek, hónapok vagy napok az életünkbe, hogy sem a zsinagógában, se a gyülekezetben nem beszélgetünk Istenről, sem a világban nem beszélünk Istenről. Küldetésünk van, gazdagságunk van, parancsunk vagy osztogassuk, hadd bátorítsalak benneteket erre, lesz rá módunk majd közösen is megtenni ezt valamikor a hónap vége felé. Készüljünk erre, hogy amit az Isten nekünk adott, azt mi legyünk készek továbbadni. Akarjuk ezt továbbadni, mert ez az Istennek kedves dolog. Amen. Gyertek testvérek, fennállva 463. dicséretünk első és második versét énekeljük. 463. dicséretünk első és második versét énekeljük, imádkozzuk. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. És imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, az élő hitért, amelyet gerjesztettél és gerjesztesz a mi szívünkbe, hogy igazat adjunk a te kijelentésednek, a Szentírásnak, és ezáltal ismeretet vegyünk te rólad, az egyetlen Istenről, aki sokak számára ismeretlen Isten, de nekünk Jézus Krisztus által mennyei édesatyánk. Köszönjük te néked azt a kegyelmet, irgalmat, amelyel tudtunkra adtad azt, hogy ki vagy te. Köszönjük te neked, hogy nem hagytál bennünket vergődni istentelenségünkben, pogányságainkban, hanem szólítottál és szólítasz magadhoz. Úrunk, köszönjük te neked azt is, hogy feladatul adod nekünk, hogy rólad bizonyságot tegyünk minden időben, és köszönjük, hogy nem kell félnünk azt a drága kincset osztani és továbbadni, amely te magad vagy. Köszönjük, hogy kimeríthetetlen vagy. Köszönjük, hogy elérhető vagy. Köszönjük, hogy nem rejtőzködsz el, hanem hirdetteted a drága evangéliumot a te néped által minden időben ebben a világban. Hadd töltsük be mi is így küldetésünket. Hadd kérjük a te áldott szent lelkedet, hogy szálljon az reánk, és gyújtsa, lobbantsa föl a mi szívünket a neked tetsző szolgálatra. Kérünk téged, hogy így áld meg a mi közösségeinket, így áld meg a mi családjainkat a te szent jelenléteddel. Urunk, adj nekünk bátorságot, és ha nincs rólad igaz ismeretünk, adjál a szívünkbe igaz szomjúságot arra, hogy megismerjük a te világodat, a te kijelentésedet, hogy mi magunk is csodálkozzunk, és a csodáról bizonyságot tehessünk minél többeknek. Így áld meg a mi gyülekezetünk szolgálatát, itt létét Békásmegyeren. Így áld meg a mi életünket munkahelyeinken, otthonainkban. Hadd legyünk világító lámpásaid, akik nem véka alatt, hanem a házban levőknek világítanak. Urunk, áld meg a mi egész életünket, hadd legyen minden, ami itt közöttünk és velünk történik, a te kedvedre való. Hadd szeressük úgy a világot, ahogyan te is szeretted, a szent, tiszta, igaz evangélium hirdetésével. Kérünk téged így a mi egész népünkért, nemzetünkért, kérünk téged egész Európáért, Urunk, a kereszténység sorsáért. Te vagy az, aki föl tudsz bennünket ébreszteni, és föl tudsz bennünket rázni. Igalmasan általunk is. Segíts, hogy hadd tudjuk elhagyni a bűnök útjait, és járni a te igaz, tiszta ösvényeidet. Engedelmes alázatban. Amen.